hallgassuk meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének a 10. fejezetéből, annak is minden verséből.
A szenvedő ember panasza és könyörgése. Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A gonoszok kevélyen üldözik a szegényt. Essenek saját cselük csapdájába, amelyet koholtak. Dicsekszik lelke kívánságával a gonosz, áldja a fösvényt, és átkot mond az Úrra. Gőgös megvetéssel nem keresi, nincs Isten, ez minden gondolata. Útjai mindig szerencsések, távolinak tűnnek néki ítéleteid. Minden ellenségét lekicsinli. Azt mondja szívében, semmi sem rendít meg, soha nem jutok bajba. Szája tele átkozódással, csalárdsággal és erőszakkal. Nyelve alatt hamisság és álnokság van. Utcák zugában lapul, titkon megöli az ártatlant, szeme a gyámoltalant lesi. Leselkedik rejtek helyén, leselkedik, mint az oroszlán a fedezékben, hogy elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja. Összetöri, letiporja a gyámoltalanokat, akik elesnek erejétől. Azt mondja szívében, elfelejtett az Isten, elrejtette arcát, nem is lát meg soha. Kelj föl, Úristen, emeld föl kezedet, ne feledkezz el a szegényekről. Miért vetheti meg Istent a gonosz? Miért mondhatja szívében, nem lesz számon kérés? Pedig te látod a bajt, és észreveszed a fájdalmat, hogy kézbe vedd. Rád hagyja magát a gyámoltalan, az árvának is te vagy segítsége. Törd össze a gonosz karját, és kérd számon a bűnösön gonoszságát, egy se maradjon. Király az Úr mindörökké, a népek kivesznek földjéről. A szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősíted szívüket, füled figyel rájuk, hogy igazságot szolgáltas az árvának és nyomorultnak, hogy földi ember többé ne rettentsen meg másokat. Adjunk hálát az Úrnak, hogy ő király, és irgalmazott és könyörült rajtunk. Imádkozzunk! Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél, hogy ellenségeidért meghalj, hogy bár mi ugyanilyen gonoszok voltunk, és sokszor az óemberünk ugyanilyen gonosz, mint ami most le van írva ide az igében. De köszönjük, Úrunk, hogy te azért jöttél, hogy a sátán munkáját leronsd, hogy az életünkben leronsd a gonoszságot, és felépítsd a jót, a szépet, a csodálatosat, önmagadat bennünk. Add, Uram, hogy te munkálkodhass az életünkben, király lehess az életünkben, és mint nyomorultak, mint árvák, mint bűnösök, mindig hozzád kiáltsunk. Hisz a felhők mögül ott süt a nap, a gyomorúságok a gondok között, mögött, te ott vagy, ott ragyog a kereszt, hogy ott van megoldás, ott van váltság, ott van bűnbocsánat, ott van kegyelem. De Uram, te gyűlölöd a bűnt, és bocsáss meg nekünk, hogy olyan sok bűnt felhalmoztunk eddig is, hitetlenként is, és hívőként is. Add, Úr Jézus, hogy mindig keressük nálad a bűnök bocsánatát, azt, hogy meghallgass bennünket, könyörülj rajtunk, Úr Jézus Krisztus, és legyél most itt közöttünk, hogy tudjon a te igéd belénk hatolni, és megítélni a bűneinket, de kegyelmet is adhasson nekünk. Légy itt közöttünk az ige hirdetőjével, hallgatójával. Ámen.
A bűnbocsánat öröm hírét Pálnak a kolossébeliekhez írott leveléből olvasom. A 2. fejezet 14. verséből. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. A 162. dicséretünk 7. versét énekeljük el, prédikáltasd szent igéde. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, a Zsoltárok könyvének 10. fejezetéből olvasom, annak is az első versét. Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. A hívő ember élete Pál apostol megfogalmazása szerint harc, mi több harcoknak a sorozata, háború. Megtérésünk pillanatától fogva egészen odáig, hogy a szívünk utolsó dobban háborúban állunk. Minden nap, minden óra, minden perc egy csata, amelyben vagy győzünk, vagy veszítünk. Ezt a háborút azt gondolom, hogy jól ismerjük, több frontvonalon álltunk már mi is, néhány ilyen frontvonalat hadd soroljak fel, mint egy emlékeztetőül. Az a front, amit talán a legjobban ismerünk, az a kísértések elleni harc frontja. Amikor megszólal egy hang, egy kísértés, és arra bíztat minket, hogy olyas valamit tegyünk, amit Isten megtért nekünk. Vedd meg! Igaz, hogy nincs rá szükséged, pénzed sincs rá, de vedd meg! Ezen a sárgán még hajts át! Feküdj le vele! Ezek a hangok azok, amiket gyakran hallunk napról napra, ezek a kísértések. Ezeket általában felismerjük, néha engedünk nekik, néha pedig ellenállunk. Ez az egyik frontvonal, amit nagyon jól ismerünk. Van egy másik frontvonal is, ez a hamis tanítások elleni harcnak a frontja. Amikor elhangzik valami a gyülekezetben, esetleg olvasunk valamit egy kereszténynek mondott könyv lapjain, és kiderül, hogy ezek nem igazak. Például, ki érdemelheted az üdvösséget? Ha elég jó vagy, ki érdemelheted? Minden vallás Istenhez vezet. Ez is egy népszerű gondolat. Ha bűnt követsz el, Isten nem szeret téged. Ezt is lehet néha hallani. Ezeket is fel kell ismernünk, hogy ezek hamis tanítások, és ki kell rájuk mondani, hogy ezek nem igazak, ezekben nem hiszünk. Aztán vannak olyan harcaink, amikor nem valami ellen, nem a kísértés ellen, nem a tévtanítás ellen, hanem valamiért harcolunk. Az egyik ilyen frontvonal az Istennel való kapcsolat megszilárdításáért vívott harc frontja. Amikor olyan imádságot mondunk Istennek, hogy Uram, add, hogy minden héten eljussak templomba. Uram, add, hogy minden nap tudjam olvasni az igédet. Uram, segíts nekem, hogy az imádság természetes legyen az életemben. Ez harc. Aki kapcsolatban áll Istennel, tudja, hogy ez nem megy magától, ezért is harcolni kell, hogy ez egyre szorosabbá válhasson. Létezik a szeretet gyakorlásáért folytatott frontvonal is. Uram, most nagyon megbántottak engem. Sokkal jobban, mint eddig bármikor. Uram, ez most nagyon fáj. Uram, segíts, hogy ugyanúgy tudjam szeretni, ahogy eddig is. Ezeket a frontvonalakat azt gondolom, hogy nagyon jól ismerjük, és minden nap szembe kerülünk mindegyikkel. Ez a 10. Zsoltár egy újabb frontvonalat mutat be nekünk. Ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a hit és a tapasztalat között feszülő frontvonal. Egyfelől hisszük azt, hogy Isten jelen van ebben a világban, és aktívan beavatkozik annak folyamataiba. Ez, amit hiszünk. Ugyanakkor a másik oldalon ott vannak a tapasztalataink. Körbenézünk, és azt látjuk, hogy a világ tele van igazságtalansággal, nyomorúsággal, és ez azt az érzést kelti bennünk, mintha Isten mégsem lenne annyira aktív. Valamit hiszünk, valamit pedig tapasztalunk. Mi az igazság a kettő között? Nem baj, hogyha van ilyen harcunk. Szinte borítékolom, hogy mindannyian átéltük már ezt a harcot. Talán gondoltuk már azt, hogy túl vagyunk rajta, de aztán eljött az idő, amikor újra előkerült. Amikor újra elbizonytalanodtunk, mert körülnéztünk a világban, és a tapasztalataink erősebbnek tűntek. A 10. Zsoltárnak az írója láthatóan hívő ember volt. Ő hitte azt, hogy Isten jelen van a világban. Mégis annyi rossz érte őt, annyi rosszat tapasztalt, hogy ebben a pillanatában elbizonytalanodott. És valóban azt látjuk, hogy egy panasz áradatot mondott el Istennek. Valóban jelen vagy? Egy kicsit talán többet kellene tenned, Uram. Hát nézzük meg, hogy mit tapasztalt ez a zsoltáros. Mi az, ami őt ennyire elbizonytalanította? A második versben ezt olvassuk. A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat. Hát miről van itt szó? Vannak a nyomorult emberek, nyilvánvalóan itt szegény emberekre kell elsősorban gondolnunk, és van a másik csoport, akiket így nevez, hogy bűnösök. Persze a bűnösök is lehetnek egyben szegények, ez a kettő nem zárja ki egymást, de itt valószínűleg gazdagabb, erősebb, befolyásosabb emberekről van szó, akik visszaélnek a hatalmukkal. Akik mindent megtesznek azért, hogy a nyomorulttól elvehessék azt, ami ilyen még megmaradt. Persze a nyomorultat hivatalosan védte a jog, a törvény, de hát tudjuk, hogy a jog az sokszor az erősek oldalán áll. Akinek van pénze, akinek van befolyása, azé a jog. A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat. Következő versben ezt olvassuk, dicsekszik kabzsiságával a bűnös. Kabzsi a bűnös, nem szeret költeni a saját pénzéből, mégis dicsekszik azzal, amilyen van. Nézzétek meg, milyen új ruhát szereztem. Hát ez most a divat, ez babiloni. Ma azt mondanánk, hogy párizsi, de hát ő biztos azt mondta, hogy ez babiloni. Nézzétek meg a lovamat, Egyiptomból hozattam. Milyen erős. Nézzétek meg az új házamat. A legnevesebb mesterekkel készítettem el. És képzeljétek, egy fityinget sem kellett fizetnem érte. Legalábbis a saját pénzemből nem. Valahogy összeharácsoltam másoktól. Mások pénzén én jól élek. Dicsekszik kabzsiságával a bűnös. Áldást mond a haszonleső. Képzeljük magunk elé a haszonleső embert. Milyen ez az ember a hétköznapok során? Hát mivel mindene a pénz, mindene a haszon, valószínűleg nem riad vissza semmit a. Ha boltja van, akkor valószínűleg hamis mérleget használ. Ha úgymond bankárként dolgozik, akkor magas kamatra ad kölcsönt. Ha peres ügye van, akkor megvesztegeti a bírót, a tanúkat. Ha esetleg ő ül a bírói székben, akkor elfogadja a kenőpénzt. A hétköznapjai a haszonlesésről szólnak. És ez az ember elmegy szombaton a templomba, felveszi a szentségnek az állarcát, tudjuk, hogy néz ki, és utána nagy hangon hálát ad az Istennek. Abban az időben az emberek nem magukban imádkoztak, mint ahogy általában mi szoktunk, hanem hangosan. Amikor valaki bement a templomba, akkor megállt valahol, általában még padok sem voltak, megállt, felemelte a kezét, és hangosan imádkozott. Mindenki hallotta, hogy mit mond. És ez az ember, akit ismertek a hétköznapok során, hogy milyen haszonleső, milyen csaló, megállt a templomban, és azt mondta, hogy ó, Uram, áldalak téged, téged, aki igazságos vagy, aki szent vagy, köszönöm, hogy megáldottad az életemet, minden hála a tiéd. Hát az ember érzi, hogy itt valami nem stimmel. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számon kérés, nincs Isten. Azt olvassuk, hogy fennhéjázva mondja, hát valószínűleg itt tényleg ki is mondtak bizonyos dolgot emberek, a többség azonban valószínűleg csak gondolta magában. Bármit megtehetek. Úgysem kéri rajtam számon senki. Sem a földi igazságszolgáltatás, sem a mennyei igazságszolgáltatás. Azt teszek, amit akarok. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal. Ez már egy következő szint. A bűnözők többsége tudja, hogy amit tesz, azt a társadalom nagyobbik része elítéli. Itt olyan emberekről olvasunk, akiknek ez nem számít. Nem titkolják, hogy mit akarnak tenni. Szájuk tele van átokkal, csalással, durvasággal. Én mindent megteszek azért, hogy nekem legyen jó, ellenetek. Én titeket nem értékellek semmire, elveszem tőletek. Szégyenkezni sem tud már az ilyen ember. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Miről beszél a zsoltáros? Rablásról, gyilkosságról. Még egy ige. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozótban. Lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat, kiveti hálóját és elragadja a nyomorultat. Miről van itt szó? Mit jelent elragadni a nyomorultat? Több mindent jelenthet. Jelentheti azt, hogy elragadom az ő javait. Például tartozik nekem ez az ember valamivel. Nem fizetett határidőre, akkor elveszem tőle a házát. Elvettem a nyomorultat. Vagy, ha nem a házát, akkor őt magát. Ettől a pillanattól fogva rabszolgám lesz, és eladhatom. Én rendelkezem fölötte. Ezt tapasztalta a zsoltáros. Hát abban az időben nem volt olyan, hogy RTL klub, meg TV2, meg ehhez hasonló dolgok. Tehát nem kellett azzal mérgeznie magát ennek az embernek, hogy naponta leült fél hétkor, vagy nem tudom mikor van a híradó, mert nekünk már 3 éve nincs tévénk. Nem kellett azzal mérgeznie magát, hogy leült, és akkor fél órában meghallgatta töményen, hogy mi történt, és akkor felállt tök depressziósan. Ez nem történt meg vele. Ennek ellenére mégis eljutott hozzá minden hír. És ez az ember azt mondta, hogy ez így nagyon nem jó. Hát ilyen világban élni, ez rettenetes. Miért kell nekem itt élnem? És hogyha Isten valóban létezik, akkor miért nem tesz valamit? Nagyon elszomorodott ez az ember. Mi az, amit mi tapasztalunk? Hát nekünk már vannak ilyen előnyeink, mint tévé, internet, rádió. Mi még több hírt hallunk, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen ugyanott tartunk, mint 3000 évvel ezelőtt. A bűnök kicsit változtak, formájukat tekintve, de majdnem ugyanarról van szó. Aki nem tud időben törleszteni, attól elveszik a lakását. Teljesen mindegy, hogy egyébként jól törlesztett eddig, csak egy kis időre lenne szüksége, akkor is elveszik. Hát a ház többet ér, mint a törlesztő részletek. Azt látjuk, hogyha valaki valamilyen apró bűnt elkövet, tegyük fel, tilosban parkolt, akkor azt rögtön elkapják. Hát nálunk, ahol én lakom ott a Szénatér környékén, folyamatosan cirkálnak a parkolóőrök. Ha valaki ott hagyja a kocsiját, és látom, hogy elfelejtett kitenni egy ilyen kis papírt, hogy megvette a parkolójegyet, akkor azonnal ott vannak. Rögtön elkapják a kis bűnözőket. De a kemény bűnözőkkel szinte nem foglalkozik senki. Hallunk egy gyilkosságról, hát mi az, amit kaphat érte? Úgy tudom, 2-től 8 évig körülbelül. Nem sok. És ha jó magaviseletet tanúsít, akkor ezt még csökkentik is számára. Megjegyzem, ez magyar specialitás. Világ más helyei nem mindenhol így van. Ha mondjuk az Egyesült Államokban van egy többszörös gyilkos, akkor összeadják neki a büntetéseit, és simán előfordulhat, hogy kap 500 évet. Hát azt lehet harmadolni, megfelezni, ő már nem fog kijönni a börtönből. De mi itt Magyarországon jelenleg ezt tapasztaljuk, hogy a bűnnek nincs következménye. Viszont azok, akik nem követnek el úgymond nyilvános törvénysértést, azokat megnyomorítják. Minket nem véd annyira a törvény. Biztos vagyok benne, hogy sokszor mi is elbizonytalanodunk. Itt halljuk hétről hétre, hogy mit tett értünk Isten, mit tesz értünk folyamatosan az Isten. De aztán kimegyünk a hétköznapokba, és mintha egy másik világban találnánk magunkat. Isten a templomba szorult vissza. Az én életemben már nincs jelen. Magyarország életében nincs jelen. Most mi az igazság? A hitemnek higgyek, vagy a tapasztalataimnak? Hát a zsoltáros őszinte volt, felvállalta, hogy ebben a pillanatban talán inkább a tapasztalatainak hinne, és egy nagyon őszinte kérdést tett fel Istennek, miért rejtőzöl el a szükség idején? Nagyon jó lenne, hogyha ezt az őszinteséget mi is tudnánk tanúsítani. Annak ellenére, hogy hívők vagyunk, Bevallhatjuk Istennek azt, hogyha éppen gyenge a hitünk. Van egy ilyen történet az evangéliumokban, amikor azt mondja valaki Jézusnak, hiszek, segíts az én hitetlenségemen. És Jézus nagyra értékelte ezt a vallomást, és segített annak az embernek a hitetlenségén. Megerősítette a hitét. Mi is merjük bevallani bátran Istennek, hogy Uram, én már évek óta bizonyságot teszek rólad, ennek ellenére néha kétségeskedem. Miért rejtőzöl el a szükség idején? Hát erre a kérdésre Isten azt gondolom, hogy válaszol. Mindenképpen válaszol, mert ő nem szeretné, hogy kétségek közt maradjunk. Hát többféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre. Egyrészt adhatunk rá tagadó választ. Isten nem rejtőzik el a szükség idején. Ez egy tévedés. Hát ha Isten el akart volna rejtőzni a szükség idején, akkor nem jött volna el a földre. Akkor Jézus nem lett volna emberré. Akkor nem élt volna közöttünk 33 évet, és nem ment volna a Golgotai keresztre. Hát mennyivel egyszerűbb lett volna neki ott maradni a mennyben, nem? Ahol az angyalok körbeveszik, dicsőítik, legyezgetik, viszik neki az italokat. Mennyivel egyszerűbb lett volna? De Isten nem rejtőzött el, hanem eljött. Közelebb jött hozzánk. Tehát adhatunk tagadó választ a kérdésre. De át is fogalmazhatjuk ezt a kérdést. Amit a Zsoltáros Isten elrejtőzésének nevez, az voltak éppen nem más, mint az ember akaratának tiszteletben tartása. Isten tiszteletben tartja az ember akaratát, ezért megengedi, hogy tönkre tegye az életét. Mintha Isten azt mondta volna, legyen meg a ti akaratotok. Nélkülem akartatok élni, hát éljetek nélkülem, tegyétek csak tönkre az életeteket, ahogyan éppen jónak látjátok. Átfogalmazhatjuk tehát a Zsoltáros kérdését, miért engedett, hogy azt tegyük, amit akarunk? Miért engedett, hogy tönkre tegyük az életünket? Miért engedett, hogy ilyen hülyék legyünk? Ez a kérdés már egy kicsit jobb, mert jelzi azt, hogy a világban levő rosszért nem Isten a felelős, hanem egyedül mi. Mégis valljuk be, hogy azért egy ilyen kérdéssel oda menni Isten elé nem hangzik olyan jól. Harmadrészt adhatunk választ is a Zsoltáros kérdésére, konkrét választ. Nem arra a kérdésre, amit itt szó szerint megfogalmazott, miért rejtőzöl el, hanem arra a kérdésre, ami emögött a kérdés mögött ott van. Tulajdonképpen a Zsoltáros azt szeretné, hogy Isten jöjjön el, tegyen rendbe mindent, és jöjjön vissza a földi paradicsom. Istenem, miért nem állított helyre a földi paradicsomot? Hát képzeljük el, hogy ez megtörténne. Mi lenne az emberek válasza erre? Nem nehéz elképzelni. Úgy tekintene mindenki Istenre, mint egy távolról tisztelt, gazdag amerikai nagybácsira. Mindenki hinne Istenben, mert megéri. Hát követni egy Istent, aki helyrehoz mindent az életemben, hát ennél logikusabb döntést el sem lehet képzelni. Mi a baj ezzel? Az, hogy valójában senki nem szeretné Istent. Mindenki egy racionális döntést hozna, hogy ez nekem így jobb. De valójában senki nem szeretné. Isten pedig szeretetet kíván. Ő azt akarja, hogy az ember viszont szeresse őt. Nem azért, amit kap tőle, hanem önmagáért. Mint ahogy egy normális kapcsolatban, egy házasságban sem azért szereti a férje a feleségét, vagy a feleség a férjét, mert az ad neki valamit. Mert minden nap hoz neki egy szál virágot, vagy minden nap elkészíti a kedvenc ételét. Nem ezért szeretik a házasok egymást, hanem azért, aki a másik önmagában. Ezért nem állítja helyre Isten a földi paradicsomot. Hitünk és tapasztalataink tehát könnyen szembe kerülhetnek egymással, de jó látni azt, hogy Isten foglalkozik a kétségeinkkel, és elmondja számunkra, hogy egyrészt ő nem rejtőzik el. Ő eljött a földre azért, hogy segíthessen nekünk. Másrészt tudatja velünk, hogy az, amit itt látunk magunk körül, azt nem ő csinálta. Az a mi érdemünk. Azt mi műveltük. Harmadrészt elmondja azt is, hogy azáltal, hogy ő ezt nem javítja meg, ezzel lehetőséget ad arra, hogy emberek még megtérjenek, szívük szerint őszintén. Mert ha most helyreállna minden, akkor már nem lenne több megtérés. Isten azért engedi a rosszat, hogy abból valami jó származhasson. Isten tehát ezeket a feleleteket adja számunkra, hogy meggyőződjünk abban, hogy a hit és a tapasztalat harcában érdemes a hit oldalára állni. Hát azzal kezdtem, hogy a hívő ember élete Pál apostol megfogalmazása szerint harc, sőt harcok sorozata, háború. Hogy miként álljuk meg a helyünket ebben a háborúban, az tulajdonképpen egyedül azon függ, hogy milyen kapcsolatban állunk Jézussal. Most elmondtam néhány választ, amik segíthetnek, hogy a hit oldalán maradjunk. De ami leginkább segít nekünk, az az, hogy milyen kapcsolatban állunk Jézussal. Ezen múlik, hogy megálljuk-e a harcot. Ha eddig csupán vereségeket könyvelhettünk el az életünkben, akkor ez arról árulkodik, hogy semmilyen kapcsolatban nem állunk Jézussal. Hallottunk róla, ismerjük őt valamilyen szinten, de a szívünket azt nem adtuk át neki. Nincs közünk egymáshoz. Hát ha valaki ebben az állapotban látja magát, akkor neki azt üzeni az igen nagyon egyszerűen, térj meg. Lépj kapcsolatba Jézussal. Ha arattunk már néhány győzelmet, de mégis azt látjuk, hogy a vereségek dominálnak az életünkben, akkor ez arról árulkodik, hogy igencsak laza a Jézussal való kapcsolatunk. Megtértünk már, hiszünk benne, de elhanyagoljuk őt. Nem része a mindennapjainknak. Ha valaki ebben a helyzetben van, annak azt üzeni az ige, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ha viszont valakinek az életében a győzelmek dominálnak, akkor ez arról árulkodik, hogy erős a kapcsolata Jézussal. Erre csak azt lehet mondani, hogy halleluja, nagy örömmel, de azért egy igét is szeretnék felolvasni, hogy mit mond az ilyen embernek Isten bátorításként. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek. Hát ezáltal a Jézussal való szoros kapcsolata által Pál apostol nagyon megerősödött lelkileg. Igazi harcossá vált. Hát ha egy merész hasonlatot szabad mondanom, akkor ő volt az első feketeöves keresztény harcművész. Győzelmet győzelemre halmozott a keresztény életében. És nem azért, mert ő ilyen különleges volt, hanem azért, mert Isten kegyelme munkálkodott az életében. Azt mondta neki az Úr egyszer, elég néked az én kegyelmem. És ez így igaz. Ez a kegyelem avatta őt harcossá. És ezért tudott másokat is kiképezni erre az életen áttartó harcra. Hát erre az útra hív minket Jézus is, Jézus minket is, és az a kegyelem, ami elég volt Pálnak, azt gondolom, hogy elég lesz számunkra is. Nem érnek véget a harcaink, de számíthatunk arra, hogy Jézussal győzelmes életünk lesz. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 274. dicséretünk első versével, ki Istenének átad mindent. Urunk Jézus, köszönjük, hogy amikor te itt jártál a földön, akkor bebizonyítottad, hogy fontos számodra az, ami velünk történik. Nem csupán az, ami általában meghatározza a mindennapjainkat, a különböző igazságtalanságok, szegénység, nyomorúságok, ez is érdekel téged, Urunk, de téged elsősorban az a nagy nyomorúság érdekelt és érdekel, amit a bűn okozott a mi életünkben. Köszönjük, hogy ezért adtad önmagadat, hogy ezért van nekünk lehetőségünk feltámadni a lelki halálból, megszabadulni ettől a nyomorúságtól. És köszönjük, Urunk, hogy Te elkészíted minden más igazságnak és nyomorúságnak a megoldását is, habár nem ezen a földön, hanem a mennyben. Köszönjük, Urunk, hogy addig is veled élhetünk. Addig is élhetjük a veled való életet, azt a harcot, amit valóban napról napra meg kell harcolnunk. Köszönjük, hogy ehhez adsz nekünk kegyelmet, segítséget. Köszönjük, hogy általad lehetnek győzelmek az életünkben. Arra szeretnénk téged kérni, hogy erősítsd meg a veled való kapcsolatunkat, hogy még több győzelmet átélhessünk. Hogy ne a láthatókra nézzünk, ne a tapasztalatainkra, hanem a láthatatlanokra, Te rád, és így tudjuk megélni ezt az életünket itt a Földön. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk minden tagját, köszönjük Neked az elmúlt időszakot, a csendes heteket, táborokat, kérünk az elkövetkezendő hetekért, amik még hátra vannak, köszönjük, hogy sok diák most pihenhet a nyári időszakban. Kérünk, hogy minél jobban fel tudjuk használni ezt az időt valóban a pihenésre, a feltöltekezésre, a veled való közösség ápolására. Kérünk, áld meg a gyülekezetünket, és add, hogy növekedhessünk a kegyelemben. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.